Az isteni gyermeket, ki ma kijelentetett, a három szent bölcs előtt, dicsérjük és áldjuk őt, szép jel és szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a lelkeddel.
Kedves testvérek, az új év első hete már mögöttünk van, és a múló idő arra figyelmeztet bennünket, hogy egyre határozottabban gondoljunk a jövőnkre. Arra a jövőre, amely nem itt a földön történik már, hanem odafönn az égben. A halálra való gondolás az embert mindig félelemmel tölti el, és ez a félelem akadályoz minket abban, hogy igazán építsük úgy a jövőnket, ahogy azt Isten akarja, és hogy mit akar, a Jézus Krisztuson keresztül mutatta be. Földi élet megpróbáltatásai, szenvedései után az örök szépség, az örök boldogság legyen osztályrészünk. A mai szentmisénket arra a szándékra mutatjuk be, amelyet így írtak: hála a betegek gyógyulásánál, a szegények, a nélkülözők megsegítésénél, és a szentek közben járásáért. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy a világ üdvözítőjének csillagi jelezte születése mindig járja át lelkünket, és gyarapítsa életünket, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik, Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
Szent Lecke Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, ha az Isten úgy szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta értünk, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten ő benne. Isten szeretete akkor lesz tökéletes bennünk, amikor már bizalommal gondolunk az ítélet napjára, mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is a világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki fél, az még nem tökéletes a szeretetben. Ez az Isten igéje. Istennek.
Hódoljon előtted, Istenünk, a föld minden nemzete. Hódoljon előtted, Istenünk, a föld minden nemzete. Istenem, ítéletedet add át a királynak, és igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélkezzék népeden, és méltányosan minden szegényen. Hódoljon előtted, Istenünk, a föld minden nemzete. Tarzis és a szigetek királya ajándékokat hoznak, Arábia és Sába királyai adományokkal közelednek. Minden király leborul előtte, és minden nép neki szolgál. Hódoljon előtted, Istenünk, a föld minden nemzete. Megszabadítja a szegényt, amikor kiált hozzá, a nyomorultat, aki nem segít senki. Kíméli a kicsint és a gyengét, a szegényeket megsegíti. Hódoljon előtted, Istenünk, a föld minden nemzete. Halleluja, halleluja, halleluja. Dicsőség neked, Krisztus, akit hirdettek a pogány népeknek. Dicsőség neked, Krisztus, akiben hittek világszerte. Alleluja, alleluja, alleluja.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus 5000 embert jól lakatott, nyomban felszólította tanítványait, hogy szálljanak a bárkába, és keljenek át a túlsó partra. Menjenek Betszajdába, amíg ő hazaküldi a tömeget. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Közben beesteledett. A bárka mélyen benn járt már a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. Amikor látta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, ellenszerük volt ugyanis, az éjszaka negyedik őrváltása idején a vízen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket, ám amikor meglátták, hogy a vízen jár, azt hitték, hogy kísértett, elkezdtek kiabálni, mert mindnyájan látták őt, és megrémültek. Ő azonban mindjárt odafordult hozzájuk, és így szólt: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. Azok egészen magukon kívül voltak a csodálkozástól, mert nem okultak a kenyér szaporításból, és a szívük még érzéketlen volt. Ezek az evangélium igéi. Kedves jó testvérek! A mai evangéliumból egy pici kis részletet szeretnék kivenni. A szívük még érzéketlen volt. Mire? Az már előbb meg van határozva, hogy nem látják meg abban a vízen járó alakban, lényben, emberi lényben magát Jézus Krisztust. Hát előtte ott volt már a kenyérszaporítás, és miért nem tudták fölismerni benne a Márk csak kisgyerekként ismerte Jézust, Szent Péter mellett tanulja meg az evangéliumot, és természetesen egy kicsit a családból is, hiszen a család felnőtt tagjai jól ismerték Jézust. És ezért tudja kimondani, mert a szívük még érzéketlen volt. És ez az érzéketlenség nem csak az apostolokra volt jellemző, hanem sokkal inkább még Jézus kortársaira, akik szívesen elfogadták tőle a csodát, de nem tudtak tovább lépni, hogy ki ez az ember, hogy ilyet tesz. Hát ilyet tud tenni, akkor gyerünk hozzá, és nyerjük meg tőle azt, amire pillanatnyilag szükségünk van. De hogy többet is akar, mert Jézus többről beszél a tanítása nyomán, az már nem annyira érdekli őket. Miért van az emberben ez a negatív hozzáállás, míg a saját boldogulásához is? Hát a áteredő bűnnek a műve ez. És az áteredő bűn nem egyszerűen egy almaevést jelent. Az áteredő bűn maga, mint olyan, Ádám és Éva életében egy dacot, egy szembenállást, egy csak azért is nem érzületet jelent, még ha nem is pontosan így van leírva, hiszen az ő lelki világuk, az ő értelmi képességük az messze fölülmúlta a miénket. Az ember teremtésében, amikor azt halljuk, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára teremti az embert, akkor az egy igen magasfokú lényt jelenít meg. Nem angyalokat, mert azoknak a természete más, de az angyalokban is ott van az Istenre való figyelés, hajlandóság, a hozzávaló hasonlóság. Luciferben annyira, hogy magát Istennek is képzeli. Hát ezt a magát Istennek is képzeli kísértést kapja meg az ember, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És ezzel mint egy tagadja, hogy nem vagytok olyanok, pedig az ő képére és hasonlatosságára lettek teremtve. De ez a képi hasonlóság, ez az Istennel való szoros egység megkívánta azt az alázatot, hogy az Isten nagyobb, mint én, az Isten jobban tudja, mint én, az Isten akarata fontosabb, mint az én akaratom, amit a sátán nem tudott megtenni, és erre ráveszi az embert is. És ez a bűn a belső érzéketlenséget jeleníti meg bennünk. Nem veszi észre az ember azt, hogy ki az Isten, és mit jelent a legfőbb hatalom, a legfőbb úr, a legfőbb szeretet, a legfőbb jóság, a legfőbb fényesség, nem Lucifer, ugye fényesség hordozó a neve, hanem Isten a minden fénynek, minden szeretetnek, minden létezésnek, és tehet tovább sorolni a forrása, a teljessége, a kimeríthetetlen gazdagsága. Hát a szív érzéketlensége azt jelenti, hogy ezt nem akarja észrevenni, hanem magát akarja fölébe helyezni Istennek és az ő akaratának. A tanítványoknál ez a Jézus föl nem ismerése az emberi gyöngeségből, az emberi félelemből, a félreértésből, és a bennünk lévő szinte nem belénk teremtett, hanem az áteredő bűn által meglévő benső félelemből fakad. Miért kellett nekik félni? Nem bántott őket senki. Csak valami olyat láttak, amit nem tudtak hirtelen hova tenni, nem tudtak megérteni. Az emberrel sok minden történik, ami hasonló dolgokat vált ki, érzéseket és belső félelmeket is vált ki belülünk. Legkiváltképpen a bűn. A család az eléggé nagy, és voltak benne kisgyerekek is. Mikor vigyázni kellett rájuk, és nagyon csendben voltak, akkor mentem utánuk, hogy hol vannak, mert valami nincs rendjén. Általában ezt a szülők tanították meg velünk, hogy olyankor keresd őket, mert valamit olyat akarnak tenni, amit biztos, hogy nem engednénk meg. És a félelem is ott van bennük rögtön. Tehát az ember örökölte ezt. Elbújtam, mert félek tőled, mondja Ádám Istennek. A bűn tesz bennünket félővé, és A bűn nem más, mint az Isten képiségünknek a megcsúfolása. Az érzéketlen szívnek a jelenléte bennünk. Minden péntek bűnbánati nap. Mire való ez? Arra, hogy minden héten építsük magunkban a szív szívnek azt a tulajdonságát, amely tudja érzékelni Isten akaratát, amely együtt érez Istennel. Azt a fajta tulajdonságot, amely mint egy ráfigyel, még amikor nem látja Istent, akkor is az ő jóságára, az ő akaratára, az ő szeretetére. És Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Minden pénteken emlékezünk arra, hogy Jézus meghalt értünk, és hogy a szív, és ne csak az értelem tudjon emlékezni, hanem maga a szív is, teszünk valamit. Vagy jó cselekedetet, vagy önmegtagadást, vagy a hústól való megtartóztatást, vagy többet imádkozunk. Jobban átadjuk magunkat Istennek. Mennyire szép és mennyire nemes dolog ez. Nem egyszerűen csak azért tesszük meg, ha igazán keresztények vagyunk, mert az egyház bűnterhe alatt parancsolja meg az egészségeseknek, a felnőtteknek, és így tovább, hanem azért, mert ezt a érzéketlen szívet akarjuk olyanná tenni, amely együtt érez Istennel, olyanná, amely a szeretetben él, olyanná, amely fölismeri a vízen járó Jézust, azaz fölismeri az életünkben minket kísérő Jézust, és a halálával bennünket megváltó Jézust, és az ő végtelen szeretetével minket az örök boldogságban akaró Jézust. Kedves testvérek, ne csak egy parancsnak tudjunk engedelmeskedni, hanem azért, hogy ne legyen érzéketlen a szívünk, tudjunk jót tenni, tudjunk megtagadni magunktól olyat, amihez hirtelen nagy kedvünk van, de minden pénteken tudjuk megtenni azt, amit az egyház nekünk előír, mert a szív érzéketlensége leginkább az engedetlenségből fakad az emberiség számára és minden idők embere számára. Az egyháznak való engedelmesség egyben az Istennek való engedelmességet is jelenti. Tegyük meg ezt úgy, ahogy ezt Isten elvárja tőlünk, a mi szívünknek a vele való egységben való érzés érdekében. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei atyát, hogy nagyra értékeljük és gondosan őrizzük lelkünkben az isteni élet ajándékát.
Hogy a mindennapi életünk állandóan tanúsítsa a keresztény voltunkat. Kérünk téged, hogy a rendszeres ima élet, szentmisére járás és a szentségek buzgó vétele által erősítsük hitünket. Kérünk téged, hogy gyermeki bizalommal fogadjuk el mindig és mindenben a mennyei atya akaratát. Kérünk téged, hogy egyházközségünk tagjai igaz testvéri szeretettel viseltessenek egymás iránt. Hogy nagy testvéreinkben, a szentekben vonzó példaképekre és hathatós közben járókra legyünk. Kérünk téged.
Urunk Jézus Krisztus, te emberré lettél, hogy mi Isten gyermekei és a mennyország örökösei lehessünk. Add kegyelmedet, és add, hogy azt felhasználva buzgó keresztény életet éljünk, életünk végén pedig eljussunk az Isten gyermekek számára készített boldog örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Szent hitünknek csillaga, mi nekünk is jelt ada, hogy megjelent királyunk, kitepedve úgy vártunk. Szép jel és szép csillag, szép napunk támadt, szép napunk támadt.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
Kérünk, Urunk, fogadd kegyesen néped felajánlott adományait, hogy amit áhítatos hittel vallunk, a szentségi ajándékaidban magunkhoz vehessük, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek,
és van veletek.
Emeljük fel szívünket,
emeljük az Úrhoz.
Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Krisztusban ma kinyilatkoztattad a nemzeteknek üdvösségünk titkát, hogy világosság áradjon rájuk, és amikor fiat halandó testünkben megjelent, halhatatlanságának fényével újjáalkottál minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséged himnuszát zengjük, és velük együtt víg nélkül énekeljük.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Isten vagyok föltámadásodat, amíg ellen ősz.
Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével, Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtt, tedd, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
Mert mi az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondattad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
Köszöntsétek egymást a béke jelével.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Istenünk, ebben a szentségben való részesedésünk által magadhoz emelsz bennünket. Kérünk, tedd hatékonnyá szívünkben erejét, hogy előkészítsen minket kegyelmi ajándékaid méltó fogadására, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért. Menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Ragyogtasd fel arcod, szolgád fölötti Isten, s szabadíts meg engem irgalmasságodban.
Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A szinodalitás az az út, amelyet Isten elvár az egyháztól a harmadik évezredben, mondta 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon a bíborosoknak, és az első nap végé hozzátette. Érzem, hogy szükségem van arra, hogy számíthassak rátok. A pápa bíborosi tanácsadó testülete, a konzisztórium január 7-én és 8-án ülésezett a Vatikánban, amelyre meghívták mind a 245 bíborost, köztük Erdő Péter Esztergom budapesti érseket és Németh László belgrádi érseket. A rendkívüli konzisztórium első napjának végén a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója elmondta. A mintegy 170 résztvevő bíboros a szinodalitás és a misszió témái mellett döntött. Ahogy a pápa az első nap a beszédében elmondta, végleges szöveg nem várható, mivel a cél a kollegiális és szinodális stílus elsajátítása és gyakorlása, az együttműködés és valami új létrehozása. Az út ugyanolyan fontos, mint a végkifejlet, ismételte meg 14. Leó pápa záró beszédében a 6. Pál teremben, ismét hangsúlyozva a kollegialitás tapasztalatának fontosságát annak érdekében, hogy közösen megértsük, mit akar a Szentlélek az egyháztól ma és holnap. Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót, írta az operatív törzs a távirat irodához csütörtökön megküldött közleményében. Mint írták, a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, akár mínusz 15 Celsius fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet. Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát, a rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll. Figyeljünk egymásra, egy segítséget kérő telefonhívás életet menthet, írták. Országosan minden lehetséges busz és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartunk 24 órában annak érdekében, hogy a közelgő fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk, közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán. Jelezte, a más csoport munkatársai dolgoznak az időzáros ajtók kikapcsolásán és a helyiségek megnyitásán a több száz helyszínen. A miniszter úgy fogalmazott, a vasút tartja magát, a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések általában rendben üzemelnek. Országos szinten a vonatok jellemzően 20 perc alatti késésekkel közlekednek, de több vasútvonalon nagyobb késések alakultak ki műszaki hibák miatt. Végül az időjárásról. Pénteken a kezdetben nagyrészt derült északkeleti-keleti ország részben is erősen megnövekszik a felhőzet. Nyugat felől egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás. A délnyugati ország részben azonban, ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadék tevékenység, nagyobb területen van esély intenzív ónos esőre. A déli délkeleti szélkeletire, északkeletire fordul, néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken mínusz 12 és 0 fok között várható. Északkelet felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Híreket hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Julián vértanú és Szent Bazilissa szűz. Egyiptomban születtek, 303. január 9-én haltak meg. A tiszteletre méltó házaspár csodálatos életét a legendák szép csokra veszi körül. Mindezek azonban nemhogy kisebbítenék érdemüket, hanem inkább mindannyiunkat elgondolkoztatnak a Jézus Krisztushoz való hűségről. Az alábbiakban azonban álljon itt közös életük története, megtisztítva a bizonyíthatatlan legendáktól. Ez is elég arra, hogy mindkettőjüket a szívünkbe zárjuk. Julián Egyiptomban született, előkelő szülők egyetlen fia volt. Okos, művelt ifjú, gyakran olvasta a Szentírást és a vértanúk történetét. Titokban szüzességet ígért az Úr Jézusnak, ám szülei arra kérték, hogy házasodjon meg és legyen édesapa. Ekkor kezdődött el belső vívódása. Tisztelte és szerette szüleit, nem akarta őket elszomorítani, de a Jézusnak tett ígéretét sem akarta megszegni. Az Úr azt sugalmazta neki, hogy teljesítse szülei kívánságát, mert ő segítségére siet. Így is történt. Feleségül vette a városka legbuzgóbb leányát, Bazilisszát. Az Úr megérintette Bazilissa szívét is, és mindketten szüzességet fogadva Istennek éltek. A szülők halála után remetteként éltek, egymáshoz közel épített két külön cellában laktak. Mások is követték példájukat. Julián cellája köré férfiak telepedtek le, Bazilissa cellája köré pedig tiszta életű nők és leányok. Egy csodálatos remete telep jött létre. Egy régi írás így ír erről: Julián, mint a nap, Bazilissa pedig, mint ahogyan a hold, úgy világítottak társaiknak. Valamennyien egyszerűek, alázatosak, szegények voltak, és lélekben nagyon boldogan éltek. A tisztátalanságnak még a legkisebb lehelete sem férkőzött hozzájuk. Csendes békéjük azonban nem sokáig tartott. 303-ban kitört a híres Diokléciánus féle keresztényüldözés, és ennek első szele őket is elérte. Remete telepükön katonák jelentek meg, akik felszólították őket, hogy tagadják meg Krisztust, áldozzanak a pogányisteneknek. Mindkét telep lakói megtagadták ezt. Bazilissa arra kérte Istent, hogy őrizze meg övéinek tiszta szívét, inkább haljanak meg, mint hogy tisztaságukon csorba essék. Isten meghallgatta őt, és váratlanul erős, ragályos betegség tört ki a női telepen, melynek következtében valamennyien meghaltak. Amikor a pogány katonák másodszor is visszatértek, Bazilissa remete telepe nagy és néma temetőre hasonlított. A feldühödött katonák vezérükkel, Marcián kormányzóval felgyújtották Julián telepét, hogy mindannyian benne égjenek. Őt pedig kifeszítették négy oszlop közé, és kegyetlenül megkínozták. Legjobban az ostorozás fájt. Eközben történt, hogy az egyik katona ostorának végéről leszakadt az egyik ólomgolyó, és kiütötte a mellette álló katona szemét. A kormányzó parancsára pogánypapok jelentek meg, és mindent elkövettek, hogy visszaadják a szemevilágát. Eredményt azonban nem értek el. Akkor a haldokló Julián Istenhez könyörgött, kereszttel jelölte meg a beteg szemet, és az azonnal meggyógyult. A meggyógyult katona így kiáltott fel, egyedül csak Krisztus az igaz Isten, ő gyógyított meg. Ekkor Marcián a katonát azonnal lefejeztette. Juliánra újabb szenvedések vártak. Megláncolva vezették körül a városkában. Celsus, a kormányzó fia, szobájában figyelte az utcai zajt. Abban a pillanatban látomása volt. Látta, hogy egy fehér ruhás angyalsereg Julián fejére egy drága kövekkel díszített koronát tesz. Erre ott hagyta a könyveit, hangos szóval kereszténynek vallotta magát, és Juliánhoz szegődött. A feldühödött apa mindkettőjüket börtönbe záratta. Itt azonban égi fényesség támadt, és az őrtálló katonák is Jézus tanítványai lettek. Egy Antal nevű pap pedig titokban bement hozzájuk, és valamennyüket megkeresztelte. Celsusszal együtt 20 voltak. A keresztény Julián ezt is kiimádkozta. Amikor a kormányzó mindezekről tudomást szerzett, kiadta a parancsot, hogy Juliánt és társait forró olajban főzzék meg. Amikor a vesztőhelyre vitték őket, egy temetési menettel találkoztak. Julián imájára a halott feltámadt, mert ezzel gúnyolta őt a kormányzó, ha Krisztus az igaz Isten, szólj neki, hogy támassza föl. A föltámadt fiú is csatlakozott hozzájuk. Celsus arra kérte apját, hogyha Isten megmenti őket a forró olajtól, adjon neki 3 napot, hogy elbúcsúzhasson édesanyjától. A vértanúk énekelve léptek a forró olajba, s Isten mindnyájukat megőrizte. Celsus odahaza édesanyját is Jézushoz vezette. Amikor apja ezt megtudta, azonnal döntött, egyeseket megégetett, másokat pedig Juliánnal együtt lefejeztette. Valóban csodálatos Szent Julián és Szent Bazilissa szűz élettörténete, s mindaz, ami körülöttük történt. Jézus csodálatosan mutatja meg hatalmát olykor, hogy minél többen higgyék, hogy ő valóban az Isten fia, a világ egyetlen üdvözítője.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat! A Miskolci Szimfonikus Zenekar január 9-én 19 órakor a Miskolci Nemzeti Színházban adja majd első újévi koncertjét, és ezen újévi koncertet megismétli január 10-én délelőtt 10 óra 30 perctől szintén a Miskolci Nemzeti Színházban, valamint január 10-én este 19 órától ismételten a Miskolci Teátrumban. Az újévi koncertet Felső Zsolcán is bemutatják a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészei január 11-én 17 órakor a Felső Zsolcai Rendezvények Házában, valamint Emődön január 16-án 18 óra 30 perctől az Emődi Művelődési Házban. Nos, Miskolcon az új esztendő talán a legjelentősebb társasági eseménye, ez az újévi koncert. Sokak számára hozzátartozik az év megkezdéséhez a csodálatos dallamok, a fantasztikus látványos tánc, a gyönyörű ruhák, a népszerű énekesek és a Miskolci Nemzeti Színház utánozhatatlan milliője. Mindezt most is, mint mindig, Miskolc nemzeti kategóriájú hangversenyzenekara, a Miskolci Szimfonikus Zenekar hozzá el a közönségnek januárban, ahogy már említettem is több alkalommal. Szépséges keringők, sodró lendületű polkák, forró latin ritmusok és felejthetetlen operett részletek színesítik a klasszikus zenei művek sorát. Találkozzon az új évben első alkalommal barátaival, ismerőseivel ezen a kihagyhatatlan társasági eseményen. Nos, a Miskolci Szimfonikus Zenekart az újévi koncerteken Mészáros György vezényli majd. Énekelnek Simon Brigitta szoprán és Szőke Levente tenor. közreműködnek a Miskolc Revitál Tánc Sport Egyesület tagjai. Az újévi koncert műsorvezetője pedig Bece Szilvia, a Bartók Rádió munkatársa. Nos, január 9-én és január 10-én két alkalommal a Miskolci Nemzeti Színházban, január 11-én a Felsőzsolcai Rendezvények Házában és január 16-án az Emődi Művelődési Házban ad újévi koncerteket a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A Művészetek Házában pedig szintén Miskolcon január 11-én 19 órakor Taiko Drummers Monedaiko koncert lesz. Ildát te is a japán zenei kultúra alapkövét képző Taiko dobok izgalmas és hihetetlen koncertjét. Január 21-én 19 órától a Magyar Kultúra Napi alkalmából Wunderlich József, Tárkány Kovács Bálint és a Tárkány Művek adnak koncertet a Miskolci Művészetek Házában. Január 22-én 19 órakor pedig Csillag Lekvár élő lüktető irodalmi zenés párbeszédre várják a kedves érdeklődőket a színpadon az előadók, szintén a Magyar Kultúra Napi alkalmából. Az előadók pedig nem lesznek mások, mint Balanyi Szilárd a Quimby együttesből, Szabó T. Anna, Galambos Dorina és Kis Flóra. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk Önöknek!